Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba, különben ívenként 1000 forint bírságot szabnak ki rájuk. Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek csak a választási irodák által kiadott éveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az éveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át. A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat, az íveket pedig ezután vissza kell vinni a választási irodákba. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, pénteken 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb szombaton 16 óráig. 4 évvel ezelőtt a jelöltek jelölő szervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért több mint 9 millió forint bírságot szabtak ki rájuk. Múlt héten 45.300-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentésében. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55.700 volt. Február 23-a és március 1-e között légúti fertőzés tüneteivel 229.700-an keresték fel orvosukat. A közlés szerint a 9. héten orvoshoz fordult betegek csak nem 41%-a volt gyermek, több mint 30%-uk pedig 15 és 34 év közötti. A múlt héten 18 közigazgatási területen csökkent és 2-n emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. Akut légúti megbetegedések halmozódásáról 2 jelentés érkezett Hajdú-Bihar és Tolna vármegyéből, a tömeges megbetegedések egy bölcsödét és egy általános iskolát érintettek. Kórházba múlt héten 195 embert vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 12-en szorultak intenzív, szubintenzív ellátásra, olvasható a közleményben. Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu Dhabiba és Ammanba sem. Kiemelték, hogy erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűríti a Sharm el-Sheikh és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A légitársaság hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között. A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel. Az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálják, a légitársaság menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat. A világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezésének járó elismerést nyerte el a miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express élményprogram a Green Destinations nemzetközi versenyén a virágzó közösségek kategóriában. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén adták át Németországban. A miskolci program a Bükk Erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. A résztvevők szakvezetéssel járják be az erdőt, megismerik az ehető növényeket és az erdei ökoszisztéma működését, majd a túra végén a Bükk alapanyagaiból készült fogásokat kóstolhatják meg az egyik miskolci étteremben. A koncepció lényege, hogy a Bükk erdeinek vadon gyűjthető kincsei, gombák, bogyók, gyógynövények és vadhús fenntartható módon helyi vendéglátóhelyek közreműködésével kerüljenek az asztalra. A sikertörténet a bükki kör séfekből, borászokból, szállásadókból, erdészekből és kreatív szakemberekből álló szakmai együttműködésével kezdődött. Ötletgazdája Bózsó Gyula erdész.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomon derült napos idő várható, csapadék nem lesz, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Újra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával beszélgetünk arról, hogy ukrán menekült gyerekeknek szeretnének bibliai kiadványokat eljuttatni.
Én Budapesten élek, nagyon sok orosz vagy ukrán nyelvű embert hallok, és nagyon sok közöttük gyerek, elsősorban nők gyerekekkel nyilvánvalóan, akik itt letelepedtek, és erre a helyzetre szeretnénk így reagálni, hogy a bibliai kiadványokat a gyerekek számára tesszük elérhetővé.
Aztán a kriptovalutákról beszélgetünk Rácz Tamás Attilával, a Szegedi Egyetem Gazdaságtudományi Karának adjunktusával.
Például, amikor én Montenegróban jártam egy 8 éve ezelőtt, akkor lehetett nyaralókat venni bitcoinért. Ki volt plakátok, vagy óriás plakátok, hogy hány bitcoint ér egy nyaraló. De azért nem tudunk leugrani a Spárba és bitcoinért vásárolni, tehát hogy a vásárlási funkciója nincs meg, fizetni se tudunk vele.
És itt lesz velünk Ivanics Tamás kriptokereskedő is, őt is meghallgatjuk.
Én inkább mindig azt szoktam mondani, hogy a kriptó az a legjobb módszer arra, hogyha van 2 millió, legyen gyorsan belőle 1 millió. Tehát, hogy azért maga egy pénzéget.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk. Nélkülünk szép volt még ez a hely.
előttem, te elhinnéd rólam.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ha már évek óta Magyarországon élő, magyarul már beszélő ukrán menekült gyerekeknek szeretne bibliákat és bibliai tematikájú könyveket eljuttatni a Magyar Biblia Társulat. A szervezet emellett az imádság évéhez kapcsolódva is kiadott egy új imaválogatást. Elsőként erről beszélgetünk Pecsuk Ottó református lelkésszel, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával.
Az imádság éve 2026 a Magyarországi Református Egyházban ezt hogyan tudja támogatni a Magyar Biblia Társulat?
Igyekszünk olyan formában, hogy a Bibliának az egyik központi része a Zsoltárok könyve, ami tulajdonképpen a imádságos könyve a Bibliának, és ugye nekünk reformátusoknak ez különösen is kedves, hiszen a genfi Zsoltárok formájában ugye minden református egyház bárhol a világon ezeket használja Isten tiszteletén, egyéni kegyességében. És hát mi úgy kapcsolnánk össze a Biblia missziót az imádság évével, hogy megjelentettünk egy olyan könyvet, aminek az a címe, hogy Még nyelvemen sincs a szó, és az alcíme, hogy Imádságok a Zsoltárok könyve alapján. A Bibliában meglévő zsoltárokat mondhatjuk úgy, hogy úgy szerkesztettük meg, hogy azok imádságként mondhatók. Egyébként is ugye a zsoltárok imádságok, de most tekintettel voltunk arra, hogy akár egyéni csendességben imádkozva, akár istentiszteleti közegben imádkozhatjuk a zsoltárokat, és ennek egyfajta segédeszközét adtuk ki ebben a könyvben. Tehát az a cím, hogy Még nyelvemen sincs a szó, Imádságok a Zsoltárok könyve alapján, és az apropó az imádság éve a Református Egyházban, úgyhogy mindenkinek ajánljuk bátran ezt a kis, szép kis könyvecskét, most jelent meg, és fölhívnám még a figyelmet arra is, hogy van nálunk egy ez már egy nagyon régi történet, még határon túli református lelkész nők segítségével készült a kórházmissziók támogatására. Ez egy jó 10 éves kiadvány. Az a cím, hogy Hétköznapi és ünnepi imádságok a Biblia fényében. Ez a kiadvány ez nem vásárolható, hanem ha a Biblia Társulattól valaki szeretné megkapni, akkor szívesen küldünk néhány példányt ebből a könyvből. Tehát ez is gyakorlatilag egy imakönyv, mondhatjuk így, amit bátran ajánlunk mindenkinek. Az egyházi ünnepkör, illetve a legkülönfélébb élethelyzetekhez, a hét napjaihoz kapcsolódó imádságok, esti-reggeli imádságok. És mivel lelkész nők, illetve református szolgáló nők, az egyházban szolgáló nők készítették, nagyon praktikus, nagyon életszerű és nagyon érthető nyelven beszél. Úgyhogy ezt is szívesen ajánljuk az imádság évben mindenkinek.
És egy másik apropó a kiadványaitokhoz, néhány nappal ezelőtt volt az orosz-ukrán háború kitörésének 4. évfordulója, és még mindig vannak elérhető ukrán nyelvű új szövetségeitek például, meg még mindig vannak köztünk Magyarországon élő ukrán menekültek. Van-e kapcsolat közöttetek, eljutnak-e ezek az új szövetségek hozzájuk, vagy más kiadványaitok vannak-e még feléjük fordulva?
Igen, hát ebben az évben próbálunk eljutni azokhoz a fiatalokhoz, gyerekekhez, akik itt tanulnak Magyarországon, vannak ilyenek, és szeretnénk nekik könyveket, gyermekkönyveket, gyerekbibliákat, bibliai történeteket, ifjúsági regényeket adni, és erre van most egy céltámogatás, amit kaptunk a brit és külföldi bibliatársattól, és igyekszünk megtalálni ezeket a családokat, akik itt élnek Magyarországon közöttünk. Többnyire, ugye főleg a gyerekek már 4 év óta egyre szebben be tudnak illeszkedni, tanulnak, megtanulnak magyarul, és nekik szeretnénk kiadványokat adni. Ahogy mondtad, megvannak az ukrán nyelvű kiadványok is, tehát azokat is tudjuk ingyenesen a kérésre odaadni bárkinek, de ezek iránt bizonyos értelemben csökken a kereslet, mondjuk a 2022-höz képest, de reméljük, hogy itt a gyerekkiadványok azok lelkes fogadtatásra találnak, mert a gyerekeknek mindig szükségük van jó gyerekkiadványokra, amik közelebb viszik őket a Bibliához. Úgyhogy ezen dolgozunk. Ha valaki ilyenről tud, ilyenekről tud, ilyen családokról, gyerekekről, ezt örömmel vesszük, hogyha fölhívják rájuk a figyelmet, és tudunk nekik adni kiadványokat.
A mentő az becsukott háttérében megy el, nem feltétlen azok mellett, akik autóban hallgatják ezt a beszélgetést. Zárójel, milyen kiadványok ezek egyébként ott, amit a gyerekeknek szántok?
Hát a legkülönfélébb kiadványokból, tehát az különböző életkoroknak megfelelően ajándékoznánk. Ugye a tinédzserek számára van olyan biblia kiadás, a Biblia Neked, amelyik ilyen fiatalos biblia kiadás. A kisebbeknek ugye teljes bibliai történetek, a Biblia Nagy Története átfogó kiadványunk, az a címe, hogy a Biblia Nagy Története, de vannak a kicsik képes bibliája, a legkülönfélébb bibliai történetek gyerekeknek, minden korosztálynak vannak kiadványaink, úgyhogy ezeket, ha tudjuk, hogy ki a célközönség, tehát hogy hány évesek a gyerekek, akkor nekik tudjuk célzottan adni ezeket a kiadványokat. Tényleg nagyon széles a paletta, úgyhogy ha bárki tud ebben segíteni, hogy eljussanak ezek a könyvek tőlünk a gyerekekhez, akkor ebben várjuk az információkat.
De ezek magyar nyelvű kiadványok?
Magyar, így van. De ebben pont az a lényeg, hogy a fiatalok, akik itt tanulnak a magyar iskola rendszerben, ők már ezeket tudják használni és érteni. Tehát ezek nem ukrán nyelvű.
Mert hogy a 4 év alatt
a felnőttek számára. Hát igen,
hogy én megtanultam magyarul, már a gyerekek. Tehát ez a szándék mögötte. És jól értem, hogy ezt
ez a szándék.
Jól értem, hogy ezt az akciót, ezt a brit bibliatársulat kezdeményezte, ő keresett meg benneteket, hogy csináljatok egy ilyen programot?
Nem, ez tulajdonképpen a kezdetén, tehát 22-ben, amikor elindult az ukrán-orosz konfliktus, akkor úgy támogatott bennünket, meg hát az Ukrajnával szomszédos országok bibliatársulatait, a brit bibliatársulat, hogy tudjunk elsősorban ukrán vagy orosz nyelvű bibliai irodalmat adni azoknak, akik ide menekülnek hozzánk. És ez működött is, tehát elég sok bibliai irodalom került így a menekültek kezébe. Ezek közül nagyon sokan el is mentek, tovább mentek Magyarországról, mentek más országokba, tehát csak egyfajta tranzit ország voltunk, de azért elvitték magukkal ezeket a kiadványokat, tehát reméljük, hogy jó kezekbe kerültek. Ezek bibliai kiadványok, új szövetségek, János evangéliuma kiadványok, olyan bibliai szövegválogatások, amik vagy a háború, vagy a veszély, vagy a menekült lét, vagy a fájdalmak, a veszteségek közepette gyűjtett a szenvedő emberek számára összegyűjtött ilyen bibliai szövegválogatások voltak. Ezek célzott kiadványok voltak, ukrán, illetve orosz nyelven. De ahogy ugye telt múlt az idő, ezekre egyre kevesebb igény volt, mondom, ezek vannak még nálunk, de nagyon ritkán kopogtatnak be ezekért a kiadványokért. Viszont arra gondoltunk, hogy a gyerekek, akik itt iskolába járnak, és a szüleikkel letelepedtek, hát ugye én Budapesten élek, nagyon sok orosz vagy ukrán nyelvű embert hallok, és nagyon sok közöttük gyerek, elsősorban nők gyerekekkel nyilvánvalóan, akik itt letelepedtek, és erre a helyzetre szeretnénk így reagálni, hogy a bibliai kiadványokat a gyerekek számára tesszük elérhetővé. Itt tényleg szerintem jókkal gondoljuk azt, hogy a gyerekeknek egy nagy része már megtanult magyarul, és tudja ezeket használni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pecsuk Ottót, a Magyar Biblia Társulat főtitkárát, református lelkipásztort hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Fasorán a gesztenye fa virága, mint a falnál eldurusolt férfi ember imája, mint a tenger nagy vizének fergeteges zúgása, mint az ég színkék ég tovaszálló gúnárja, mint a széles mező vadvirágos illata, mint az éj sötét ég végtelen sok csillaga, mint az alkonyatnak szivárványos izzása, mint a gyertyák sorban állva várva egy-egy imára. Ilyen az ő tökéletes, megteremtett világa, olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Mint a felkelő nap gyengít fényen melege, mint az őszi erdő lehullajtott levele, mint a hajnali pék illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény és jobbján az ő kedvese. Égető nap hevében, mint nyári eső után gyémánt csepp a levélen, mint a gyermek anyja karján elmerülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretetét szemében. Olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Oh, 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 olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, fel nem fogható ez az ajándék. Olyan szép, olyan szép.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárul a vidéki életkörülmények javításához, a kistelepülések népesség megtartó képességének fokozásához, mert a vidék alkotja Magyarország gerincét, hangoztatta Nagy István agrárminiszter Villányban. A tárcavezető a részben a Magyar Falu program keretéből felújított helyi szociális és gyermekjóléti szolgálat épületének átadó ünnepségén kiemelte, a magyar kormány egyetlen faluról, kistelepülésről, kisvárosról sem feledkezik meg, és 2010 óta minden erejével a vidék megújításán dolgozik. Beszámolt arról, hogy 2019-es indulása óta a Magyar Falu program keretében mintegy 1300 milliárd forint hazai forrásból valósultak meg fejlesztések a magyar vidéken. Nagy István kiemelte, a program célja, hogy minden hazai kistelepülésen az alapszolgáltatások szintjén az életminőség legalább olyan legyen, mint egy nagyvárosban, ezzel pedig megállítsák az elvándorlást. Az energiabiztonság, a vállalkozóbarát adórendszer és a gazdaságfejlesztési források hatékony szétosztása határozza meg egy ország versenyképességét. A kormány ebben a háromszögben gondolkodik, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó 2026 elnevezésű rendezvényén Budapesten. A miniszter hangsúlyozta, energiabiztonság nélkül nincs gazdasági biztonság, az olcsó orosz gáz és üzemanyagellátás ennek fontos része, a villamos energia esetében pedig a saját termelést kell célul kitűzni. A vállalkozóbarát adórendszer esetében tovább kell folytatni az adócsökkentést, amennyire a gazdaság teljesítő képessége és a költségvetés megengedi. A gazdaságfejlesztési források elosztásánál pedig fontos, hogy a GDP 6%-a továbbra is gazdaságfejlesztésre menjen. Ennek kétharmada hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokhoz, emelte ki. Felértékelődik az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztése, és a hazai tulajdon dominanciáját meg kell őrizni a stratégiai ágazatokban, közölte Nagy Márton. Kamara kiállítással és konferenciával kezdődött a Nagy Lajos 700 emlékév a Magyar Nemzeti Múzeumban. Nagy Lajos király 700 évvel ezelőtti uralkodása nem csupán azért fontos számunkra, mert történelmünk dicsőn lapjaira íródott, hanem mert megmutatta, hogy a gazdasági kül- és belpolitikai stabilitás, a jogrend szilárdsága és a kulturális virágzás együtt képes, erős, tartós államszervezetet, belső békét és reményteljes jövőt álmodó országot létrehozni, mondta Závonyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, a Nagy Lajos király kincsei című időszaki kamaratárlat megnyitóján. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöke közölte, ezennel megnyílik a Nagy Lajos 700 című jubileumi sorozat is, amelynek programjai március és október között valósulnak meg. Az emlékév eseményei között szerepel, egyebek mellett diákoknak szóló vetélkedő, Nagy Lajos királyról szóló film vetítése, tudományos konferencia, illetve hagyományőrző előadás Visegrádon. Javában zajlik az asztalfoglalás a 29. Dining City országos étterem hétre. Az éttermek március 12-e és 29-e között mutatják be az eseményre komponált többfogásos menüsoraikat fix árakon. A tavaszi országos étterem hét rendezvényhez 234 étterem csatlakozott országszerte. A résztvevők jó része megtalálható a Magyar Gasztrokiadványok top 100-as listájában. 16 közülük nemzetközi Michelin ajánlással is rendelkezik. A résztvevő éttermek ezúttal is válogatott alapanyagokból készítik el az ételeket, a menüsorokban szerepel szarvasgomba, kakas, fácán, gyöngytyúk, mangalica, illetve homár, fésűkagyló, valamint a kecsege. A speciális étrendet követők szintén megtalálhatják a vegetáriánus, vegán, glutén vagy tejmentes fogásokat.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mint zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagy világnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen, legjobban ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Szeretnénk jobban megérteni, mi az a kriptó és hogyan lehet vele kereskedni. Szakértő vendégeink is következnek, de előtte az utca emberét hallgatjuk meg, hogy ők mit tudnak a kriptóról. Tanítványaim összeállítása következik. Az anyagot Tóth Eszter, Kozma Kinga Kamilla és Császár Hunor, szegedi kommunikációszakos egyetemisták készítették.
Szerinted mi a kriptó?
Virtuális pénz, valuta.
Digitális fizetőeszköz?
Szerintem valami valutaforma, azt hiszem, én valami ilyesmit hallottam.
Fú, igazából szerintem az valamiféle valuta, azt tudom, lehet befektetni, és ha jól tudom, ez ugye így nem létezik csak az online térben, hogy ez valami online ilyen befektetési lehetőség.
Szerinted hogyan lehet pénzt keresni a kriptóval?
Hát, azt nem tudom.
Én így a tőzsdéhez hasonlítanám, de igazából én ebben nem vagyok annyira jártas, hogy ezek pontosan hogy működnek, gondolom van itt is valamiféle részvény, vagy ennek megy fel az ára, vagy le is mondjuk beleteszek 10 000-et, és hogyha feljebb megy, akkor lehet, hogy 15-öt ki tudok venni, szóval így valahogy így képzelem el.
Szerintem sehogy, most már nem.
Miért gondolod így?
Azért, mert ez már kifutott. Már beálltak a stablecoinok kb, a Bitcoin, meg a Solana, meg az Ether, meg egy-kettő, a Polka az még zuhan. Én nem tudom, szerintem ez most már lecsengett. Azért vannak még, amik így a pályán kívül haladnak, ahol full anonimitást biztosítanak, mint az ékes, de azt majd a szabályozás fogja eldönteni, hogy mennyire ez sikeres.
Esetleg van-e neked kriptó megtakarításod?
Nincs.
Amúgy ismerősem, távoli ismerősem van olyan, aki szerintem kriptózik, vagy kriptózott. Hát én sajnos egyetemista vagyok, szóval ilyenekben nem gondolkozok, hogy mibe fektessek még.
Van. Úgyhogy a Bitcoin az megmaradt, azt meg is hagyom, és most Solanát vettem, és azt fiatatom már, mint hogy stackelem.
A járókelők után pedig jöjjön a szakember és a kriptokereskedő. Először Rácz Tamás Attila, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának adjunktusa. Szerinte a kriptó nem is valuta, mert nem teljesíti, amit egy pénznek tudnia kell, például nem lehet vele széles körben fizetni, pedig van ismert példa arra, hogy valaki 10 000 kriptóval vásárolt pizzát. A kriptónak kincsképző funkciója van, befektetésnek használják leginkább. De jól teszik-e ezt? Az egyik tanítványom Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos egyetemista összeállításából ez is kiderül.
Hogyan definiálnád röviden, hogy mi is az a kriptói gazdasági szempontból?
Hát az én definíciómra vagytok kíváncsiak, én azt tudnám mondani, hogy a kriptók, én nem is szeretem azt, hogy kriptovaluta használni, szerintem csak kriptóknak kell őket nevezni, de ezt majd kifejtem, hogy a kriptók igazából ilyen blokklánc, vagy angol blockchain technológián alapuló szolgáltatások. Mert alapvetően ugye kriptovaluta néven indultak, ugye 2008-ban egy álnéven egy Nakamura nevezető úriember elvileg ő találta ki ezt az egészet. Szerintem nem csak egy ember volt, tehát hogy ezt nem egy ember alkotta meg, magát ugye a bitcoint lényegében. Akkor ugye az ő célja az volt, hogy tényleg egy valutát hozzon létre, amely mindenkitől függetlenül, tehát hogy ne legyen egy központi szereplő, akin keresztül történik a kereskedelem, tehát ez a peer-to-peer, tehát ez az egyik személy küldi a másiknak, anélkül, hogy bankot vagy bármilyen közvetítőt bevonnánk ebbe a folyamatba, tehát ilyen egy független kereskedelmi rendszert építsen ki, és ennek lett volna a valutája ez a bitcoin. De tehát nagyon eltávolodtunk, tehát hogy ez pénznek indult, tehát tényleg pénznek indult, de nem pénz lett belőle. Tehát ugye a pénz funkcióit a kriptovaluták nem tudják már betölteni, tehát hogy fizetni nem nagyon tudunk vele, vásárolni nem nagyon tudunk, tehát hogy így voltak ilyen sztorik, hogy a Hanyec László, aki egy magyar származású, Floridába érő informatikus, 10 000 bitcoinért vett egykoron pizzát, amikor ki akarta próbálni ezt a fizetési rendszert, ő ilyen tesztelő is volt ennek a rendszernek, de ugye a boltban nem tudunk vele vásárolni. És hát igazándiból egy funkcióját őrizte meg a pénznek, ez a kincsképző funkciója, tehát hogy azért befektetési célból tároljuk, de másra nem igazán használjuk, ezért szeretem inkább csak kriptónak nevezni őket, nem valutának, tehát semmiképp sem pénzek, hanem valuták.
És akkor hogyan választanád szét akkor magát a kriptót az említett különbségeken túl a fiat pénztől?
Hát alapvetően ez, hogy nem lehet vele fizetni, nem lehet vele vásárolni. Jó, hát tudunk, de csak korlátozottan. Tehát, hogy például, amikor én Montenegróban jártam egy 8 évvel ezelőtt, akkor lehetett nyaralókat venni bitcoinért. Tehát, hogy ott tényleg ki volt plakátok, vagy óriás plakátok, hogy hány bitcoint ér egy nyaraló. De azért nem tudunk leugrani a Spárba is bitcoinért vásárolni. Tehát, hogy a vásárlási funkciója nincs meg, fizetni se tudunk vele, tehát hogyha valakinek azt mondnánk, hogy kölcsönadunk, mit tudom én, 10 millió forintot, majd bitcoinban fizet vissza, akkor vagy jól járunk, vagy kevésbé jól járunk. Ugye ez pont abból következik, hogy az érték az nagyon változékony. És ebből adódik az, hogy a pénznek harmadik funkcióját sem tudja megtartani, ami az értékmérő funkció lenne. Mindig azt szoktam mondani példaként, hogy mi az, hogy értékmérő funkció egy pénznél, hogy gondoljunk csak a foci játékosokra, hogy a foci játékosok pénzét, azt a értékét pénzben szoktuk meghatározni. Tehát, hogy mennyire lehet megvenni egy játékost. Tehát ez az értékmérő funkciója a pénzeknek. Hát a kriptóknak pont ezért sincs meg, mert nagyon változékonyak. Erről a fiat pénzekhez kell, ehhez hasonlóan ezt a kincsképző funkciót tudta egyedül megőrizni. Tehát ez, ami megmaradt, de sem más nincs meg. Tehát, hogy egy befektetés.
És hogyan működik a gyakorlatban ez a befektetés?
Hát lényegében ugye, hát maga ugye a kriptó, mint mondtam, ez a blokklánc technológián alapszanak, nem vagyok IT szakember, a blokklánc technológiát nekem ekkor úgy magyarázták el, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy digitális főkönyvet, és hogyha egy példát kéne hozni, hogy mi az, hogy harmadik féltől független, mintha lenne egy baráti társaság, ők alkotnák ezt a blokkláncot, és az egyik barát kölcsön kérne a másiktól. És akkor ott mindenki szemtanú lenne ennek, tehát egy nagy táblára kiírnák, hogy Peti kölcsönadott Tominak 10 millió forintot, ezt mindenki látja, mindenki leellenőrzi, mindenki nézi azt, hogy átadta a pénzt valóban Peti Tominak, majd amikor elkezdi visszafizetgetni, törleszteni a pénzét, azt is mindig rögzítik ezen a táblán, és mindenki ellenőrzött, tényleg megtörtént a folyamat. Tehát, hogy maga a hálózat, ahogy működik, ott mindenki ellenőriz mindenkit, tehát, hogy mindenki tisztában van az a főkönyvvel, mindenki rálát, mindenki ellenőrzi, csekkolja, hogy tényleg megtörténtek a tranzakciók. Tehát ezért kell harmadik fél, hogy maga a hálózat ellenőrzi önmagát. Tehát, hogy így működnek ezek a blokklánc technológiák, és valójában ugye ebben a blokkláncban igazából, amikor kriptót veszünk, nem is a kriptót vásároljuk meg, csak a rendszer a tulajdonjogát vesszük meg egyébként. Tehát ennek az egyik ilyen blokkláncnak a tulajdonjogát kaphatjuk meg. Tehát ez jelenti igazából egy bitcoin, az egy ilyen blokklánc, egy ilyen hálózatba kötött rendszer igazából. Tehát lényegében így néznek ki ezek a kriptók, ez a blokklánc technológia, és az összes kriptó erre épül, tehát ilyen blokklánc technológiára. Azért szoktam mondani, hogy blokklánc alapú szolgáltatások, mert ugye van sok kriptó, ami nem is akar már pénz lenni. Tehát van a Filecoin nevezetű kriptó, az például pont azzal foglalkozik, hogy ilyen fájlmegosztó rendszereket, tehát ilyen fölösleges kapacitásokat szabadít fel egy hálózatban, tehát akik nincsenek lekötve számítógépen tárhelyek, azokat adja kölcsön. A Uniswap nevezetű kriptó az például egy kriptotőzsdét működtet, hogy maga a kriptó az egy tőzsdét működtető szolgáltatás. Tehát ezek ilyen szolgáltatások, amik így alapszanak, vagy ha jól tudom, a Walmart is használja Amerikában arról, hogy amikor a termékeket így szállítatja a szolgáltatórendszer, kamionról kamionra a termékek, akkor ott is igazából minden kamionnak le kell csekkolnia, hogy tényleg azt kapta, amit kapott, az hogy megy tovább, és a rendszerbe is így kerül be. Tehát ez hívjuk blokkláncnak, hogy a korábban bekövetkezett tranzakciót is mindig leellenőrizzük. Uh-huh. Tehát, hogy nem tud senki csalni a rendszerben, mindenki látja ezt a folyamatot, hogy milyen tranzakciók történtek.
Azt, hogy a tőkeáttétes kereskedelem szempontjából hogyan kell nézni a kriptókkal való üzletelést, Ivanics Tamás kereskedővel és tartalomgyártóval próbáltuk megfejteni a továbbiakban. Mivel is foglalkozol pontosan?
Teljesen tökéletesen elmondva, én tőkeáttétes kereskedő vagyok, technikai analízis használok. Ami azt jelenti, hogy engem nem érdekel, hogy milyen vállalat, milyen szerepet tölt be a piacon, hogy mit csinálnak vele, milyen a bevétele, tehát ezek az információk számomra lényegtelenek. Én magát a grafikonját nézem meg interneten, és a grafikon múltbeli adatai alapján én ki akarom találni azt, jó eséllyel, el is találom, hogy merre fog menni az adott grafikon, és maga együtt az értéke, igen, tulajdonképpen.
Milyen módszereket használtok ezeknek a grafikonoknak, úgymond a vizsgálására, vagy elemzésé, vagy hát, hogy...
Erre a technikai analízis van. Nagyon sok milliós stratégia van. Stratégiát, igazából ez a kedvenc szava egy kereskedőnek, egy tőkátítes kereskedőnek leginkább ez a kedvenc szava, hogy a stratégia, ez a szentírás. Legtöbb ilyen tudod, ez a megélek a kereskedésből ember is ezeket használja, ezeket az alapfogalmakat, de maga tényleg a stratégia az egész dolog. Vonalakat húzunk fel a chartra, a múltbeli gyertyákat nézzük, hogy milyen havizárása volt, hogyha napos kereskedést szeretnék csinálni, akkor milyen napi záráson volt, ha csak perces, órás kereskedést szeretnék, akkor azt nézem, hogy most az 5 perces hol zárt, és hogy a jelenlegi piaci helyzetben hova fog menni valószínűleg. Tehát erről szól tulajdonképpen, ezeket használjuk. Stratégiákat, vonalakat, ecsettel rajzolunk, mindenféle eszközön, nagyon sok eszköz van, tehát meg nem lehet mondani, mert ha te belekezdenél, vagy bárki belekezdenél, lehet, hogy ő azt mondja, hogy ő ezt használja, és én ahhoz nem tudok hozzászólni. Én például el tudom mondani, hogy én például vonalakat húzok. Én a vonalakkal, meg a formációkkal foglalkozok. Lehet, hogy te, mit tudom én, Fibonacci-t használsz, az is egy eszköze a kereskedésnek, és akkor azt fogod használni igazából.
De viszont mi a tőkeáttétes kereskedés? Mivel más?
Hát a tőkeáttétes kereskedés az, hogy jó sok pénzed nincsen, akkor a jó kevésből tudsz nagyon sokat csinálni, vagy nagyon hamar elbukni tulajdonképpen. Hogyha rendesen kellene beszélni róla, igazából tőke áttéttel kereskedsz, vagyis azt jelenti, hogyha mondjuk egy 1%-as leverage-el dolgozol, tőke áttéttel dolgozol, akkor tulajdonképpen a $100 idézőjel $1000 van. A matekban nem vagyok jó, nem biztos, hogy pont $1000 jön ki ez a tőkátét, de az a lényeg, hogy egy broker cég, hogyha beregisztrálsz, akkor ő ad neked kölcsönt. Uh-huh. Tehát ebből a kölcsönből fogsz profitálni. És attól függ, hogy mekkora pozíció nyitsz be a pozícióba, vagyis hát lépsz be a piacba, például mit tudom én, te úgy döntesz, hogy most az aranyat szeretnéd befektetésre használni, de hát $100 ez nem elég, akkor tőkátétesen nekiugrasz. És erre különféle broker cégek vannak, megadták neked a tőkátétet, idézi-e kölcsönt, és akkor tulajdonképpen mehetsz kereskedni, és lehet, hogy $100 csinálsz egy nap alatt 500-at, de azt a 100-as valószínűleg el fogod bukni, hiszen kezdő vagy, tehát nem is az, hogy valószínűleg szerintem biztosan el fogod bukni, amíg hogyha nyersz is az elején, és tulajdonképpen erről szól, egy kölcsönt kapsz, idézőjel. De ezt a kölcsönt sem úgy kell elképzelni, hogy ezt majd leverik rajtad, mint egy uzsorás, vagy bármi, tehát semmi ilyesmiről nincsen szó, elvágja a veszteségedet. Tehát amikor elbukod azt a $100 a tőkátéttel, akkor ott már el is vágják, és nem fog mínuszba menni, meg nem leszel tartozásba a broker felé, így gazdálkodnak, hogy a tőkátétet biztosítják, mert úgyis tudják, hogy buksz. Tehát mindenki bukik szinte, szóval.
De a tőkeáttételes kereskedelem a kriptókkal hogyan működik, hogyha látod a különbséget?
Semmiben. A grafikon ugyanaz. Csak a különbség az, hogy a probléma a kriptovalutákkal, hogy mivel nem áll mögötte senki, szinte csak magánszemély, ezért könnyebben manipulálható. És így, ha könnyebben manipulálható, legtöbb esetben mémcoinokról beszélek, ilyen mémekről, nem a nagyobb coinokról, mint a bitcoin, meg ilyenekről, hogy ott például az tényleg egy kaszinó, az semmi. Az nem fogod prediktálni, az csak valamikor föllövik, valamikor nem. Jönnek ezek a sztorik, hogy ez az ember hány milliót keresett belőle, legtöbb esetben ilyen mémcoinokat kereskedik, de ezek így ennyiről szólnak. Ez nagyon sok csoportja van a kriptovalutáknak, és azért mondom ezt, hát hogyha egy különbséget kellene keresni, az, hogy én inkább mindig azt szoktam mondani, hogy a kriptó az a legjobb módszer arra, hogyha van 2 milliód, legyen gyorsan belőle 1 millió. Tehát, hogy azért maga egy pénzéget.
Milyen csoportokat különböztetünk meg, mert eddig tudtam arról, hogy van nyilván a bitcoin, azt számon tartjuk, akkor van az Ethereum, akkor vannak az altcoinok, illetve hogy a proof of work, meg a proof of stake működési elv
különböztetünk.
De ezen kívül milyen fajta...
Még vannak a meme coinok, az igazi kaszinó.
És ez valódi piac, tehát amiben pénzek állnak?
Pénzek állnak benne, igen, de csak magánszemély. Oda nem megy intézmény, oda be sem teszi a lábát az intézmény, ott tényleg magánszemélyek játszanak egymás ellen, hogy most éppen a fincoin az mekkorát fog menni, és gyertek ide, legtöbb streamer, neves streamer olyan, hogy millió feliratkozókkal rendelkezik, ilyenben, hogy belerakják a pénzt, a sok nézőt beleraknak, hogy menjetek bele ebbe a coinba, nagyon jó lesz, felmegy a piaci kapitalizációja, mit tudom én, 500x-et, $1000-ból csináltál 500 milliót, hogy mit tudom én mennyi, most nem 500x, az nem nyilván $1000-ban nem annyi, de csak mondtam valamit, hogy mennyi pénzt kereshetnél belőle, és akkor ugye aztán egyszer csak így plac és nulla, és miért? Hát meg kivették a nagy tárcások a pénzüket, hogy jó van, köszönjük szépen mindenkit, hogy begyűjtöttük a pénzt, és ugye nagyon sok ilyen sztori van ugye ezzel kapcsolatban, hiszen ugye van a Hayley Welch, ugye ez a Haktuó mém lány, ugye, aki szintén ugye ezt a kriptovalutás...
Rockpullolt a piacot.
Igen, rockpull mindenhol. Tehát ez a kaszinó, ez a degen kaszinó körülbelül, ez a mémcoinozás.
Ez egyébként legális gyakorlat. Tehát egyébként
fogalmam nincs egyébként. Nem tudom. Szerintem igen. Úgy alapjáraton az, hogyha kihúzod a szőnyeget mások alól, és elveszed a pénzüket ilyen formába, az nem az. De a kriptovalutáknál annyira gyakori, hogy szerintem ez olyan, hogy nem foglalkoznak vele. Tehát ez nem olyan, mint amikor, mert ugye a kriptó az teljesen más, és ez vadi új innovációs dolog, és nagyon mindenki szereti, meg mindenki arról beszél, hogy itt lehetsz milliómos, meg ez a jövő. Én egy kicsit másik oldalon állok, és szerintem inkább ki kéne hagyni ezt a pénztemetőt, mert a legtöbb ember csak itt is bukik, csak itt még többet. De igen, azt akartam mondani, hogy nem ugyanaz, mint a tőzsde, hogy mondjuk egy nagy befektetési vállalat azt mondja, hogy hát igen, ez az afrikai gabonatermőcég nagyon nagyot fog kaszálni ez a részvénypiacon, mert ugye ezt piaci manipulációnak hívjuk, mikor valami neves ember azt mondja, hogy na gyertek, vegyetek itt. És amúgy, hogyha mémcoinokról beszélünk, és tényleg valaki azt mondja, hogy gyertek, vegyünk, vásároljunk bele ebbe, az illegális, de valójában nem, mert amúgy meg csinálják nagyon sokan, és tudni kell azt, hogy már pedig itt tényleg csak az emberek irányítják a piacot, és azonnal kiúszhatják alulod a pénzt. De például egy ilyen, ha egy globális vállalat azt mondja, hogy az afrikai gabonatermőcégre rakd a pénzed, mert már pedig az jó lesz a tőzsdén, akkor oda már nagyon sok ember megy, mert hát a tőzsde az már egy biztonságosabb hely is. Na, az például az már tiltos, az már tényleg illegális dolog. De a kriptovalutáknál nem hinném, hogy annyira foglalkoznak ezekkel, mert túl új dolog, lekövethetetlen másrészt. Tehát elég csak kiállnod, és azt mondod, hogy hát nem én voltam, hanem más nagyobb tárcások, akik jöttek, de az nem... Közöm nincsen hozzá még ilyenek. Tehát ezeket meg megtalálni fogalmi sem meg lehet egyáltalán.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben előbb Rácz Tamás Attillát, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának adjunktusát, aztán Ivanics Tamás kriptokereskedőt hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Elveszel, csak úgy én el.
Ha elveszel, adni szeretnék, kérni nem, már
kértelek, hogy ne kertelj, írd le, hogy csak velem ezerszer.
Maradj még, ölej még,
szeress még. Nézz rám, kérlek, még, 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 nem egy még. Nézz, 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 szeress még. Még, 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 maradj még. Nézz, 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 szeress még.
Felmostam a lelkemet, vedd le a sáros cipődet, bent
meg. Meleg bölcsit vegyél fel, behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szörcsön a fejedben, aludni ettől nem tudok, csak
ez a szép
már
pillanat, a fotózol én bemozdulok.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Gosto muito de te ver, Deusinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Deusinho. Para desentristecer, Deusinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã. Toda cor quando ele lhe dura a pele ao leão. Gosto de te ver ao sol, riozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, riozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele dura a pele ao leão. Gosto de te ver ao sol, riozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de de ficar ao sol, riozinho de manhã.